Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és engedjétek meg, hogy megmutassam kapásból az ige hirdetésnek a címét, ez pedig az, hogy Isten kezében. Ilyenkor egyből adódik a kérdés, hogy csak tegyem fel ezt a kérdést, hogy van-e Istennek keze? Lehet bátran mondani, van.
Jó erős.
Jó erős. Van, nincs. Lehet-e a mindenható Istennek, aki végtelen, aki örökkévaló, aki uralkodik mennyen és földön, lehet-e neki keze? A választ engedjétek meg, hogy majd a végén mondjuk ki, nem most már itt az elején, de hiszem én azt, hogy Isten keze most is ki van nyúlva, nyúlik feléd. És azért, hogy megragadjuk, megfogjuk, azért, hogy biztonságban legyünk. Ezt a képet egyébként Michelangelo festette, a Sixtusi kápolnának az egyik kép, Ádám teremtése. És talán ezt a mozdulatot akarta kifejezni, hogy Isten közel van. Az emberrel akar kapcsolatot teremteni. Ez a fő szándéka. Védelmezni akar az ő keze. De ugyanakkor a Bibliában lehet olvasni arról, hogy Isten keze ítél. Ítéli az embert. És a mai napon én erről a kettősségről szeretnék beszélni. Amúgy ezzel a képpel én, ha jól emlékszem, 1986-ban találkoztam a moziba, amikor a Ben Hur című filmet vetítették. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt a filmet, az eredeti klasszikusat, nem a feldolgozottat. Igen, az én generációmnál látom a kezeket felemelni. Három jelenet maradt meg bennem ebből a filmből, nem a lovas jelenet, azt jelzem, három. Az első jelenet, amikor Ben Hurt viszik Gája rabságra, Názáreten keresztül, és nagyon szomjas, kétségben van esve, és akkor ez a názáreti ács oda megy, megfogja a kezét, és vizet akar adni, vizet ad neki. Majd a második jelenet, ugyanez visszafele, amikor a Via Dolorosán Ben Hur teszi ugyanezt, és vizet ad Jézusnak. Majd a harmadik jelenet, amikor Jézust látja a kereszten. És hallja, amint Jézus azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják ott, mit cselekszenek. És akkor kiverte a kardot Ben Hur kezéből az Úr Jézus. Elvette az akadályt az ő életéből. Elvette a gyűlöletet, ami feszítette őt a római birodalom ellen. És akkor Ben Hur, jutalomként talán, az utolsó jelenet akkor az a negyedik, amikor hazaér, kedvese Eszter fogadja, és ott van édesanyja, és ott van nővére, vagy húga, Miriam, meggyógyulva a leprából. Ezek a jelenetek nagyon megmaradtak bennem. Megmaradt az, hogy Isten keze az minden felett uralkodik. Az ő kezében van a múlt, a jelen, a jövő. Ő mindent tud, mindent lát. Ő az élet és a halál ura. Ő az áldás és ő az átok ura. Minden az ő kezében van. És ma erről szeretnék beszélni, erről a kettősségről. És hát gondolkodtam azon, hogy ennek az ige hirdetésnek adjak-e alcímet. És hát ez lett az alcím, megint az én generációmhoz fordulok, én nagy Hungária rajongó voltam, ugye ez a micsoda buli, ejjjjjj, micsoda őrület, talán ezt föl tudjátok idézni. Hát csoda a buli, amiről én szeretnék most nektek beszélni. Csoda volt ezen a bulin. Isten jelen volt ezen a bulin, az ő keze jelen volt ezen a bulin. És hát nézzük akkor Isten igéjét, ami a Dániel könyvének az 5. fejezetében találjuk. Esetleg akinél van Biblia, ott kérlek nyissátok ki, az újfordítási Bibliában 848. oldalon van. Belsaszár király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és az 1000 emberrel együtt itta a bort. A bor hatására megparancsolta Belsaszár, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja Nebukadnecár hozott el Jeruzsálem templomából. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el. És a király azokból ivott főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Itták a bort, és közben dicsítették az aranyból, ezüstből, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. Imádkozzunk. Drága mennyi atyám, én köszönöm neked azt, hogy te üzensz ma is. Kérem, kérlek, Uram, szólj most hozzánk, és könyörülj rajtunk. Amen. Egy kis hátteret hadd adjak nektek a bulival kapcsolatban, mikor és hol játszódott ez a buli. Krisztus előtt, időszámítás előtt, 539-ben, október 12-én. Babilon városában játszódott ez a buli, és hadd emlékeztessetek benneteket egy kicsit a történelemről, a babiloni birodalomról, bár lehet, hogy itt Dani fiamat kéne megkérni, hogy jöjjön ide, és ő mondja el ezeket a tényeket, de megpróbálom gyorsan összefoglalni. Ez a birodalom nagyon gyorsan, hirtelen jutott hatalomra, Asszíriát váltotta a zsarnokok birodalmába, mivel Izraelt és Jeruzsálemet Isten ezeken a népeken és birodalmokon keresztül fenyítette. Miért kellett fenyíteni Izrael népét? Azért, mert elhagyták Isten ismeretét, elhagyták Isten szeretetét, elfordultak Istentől, mint gyermek, aki megtagadja apját, és elkezdtek, nemhogy csak elfordultak, hanem bálványimádók lettek, sőt, még gyermekeiket is feláldozták a hamis isteneknek. Isten nem tűrhette, nem nézhette tovább, hogy a bűn növekedjék és hatalmasodjék. Ezért jöttek ezek a birodalmak, és fenyítették Isten népét. 598-ban megérkezett Nebukadnecár Jeruzsálem alá, és akkor kifosztották a templomot, elvitték a színe javát a népnek. Majd később, 587-ben, Krisztus előtt, másodszor már teljes pusztulás várt Jeruzsálemre, földig rombolták, teljesen elpusztították a várost. És Izrael népét 1500 kilométerrel arrébb Babilonba telepítették át. És néhány gondolat babiloni birodalomról, illetve Babilon városáról. A városnak a jelentése az, hogy Isten kapuja, Istenek kapuja. Egy sík terepen feküdt ez a város, az Eufrátesz partján, és bizony nagyon meg kellett erősíteni ezt a várost. Majdnem 20-25 kilométer hosszan védte őket körbe nagyon vastag és magas várfal. 18-20 méter magas, olyan széles, hogy kocsival lehetett, harci kocsival lehetett körbe menni. Ami még ezt a várost jellemezte, hogy bástyák, több száz bástya, illetve a kapukat nem fakapuk védték, tehát a hadsereg nem tudott olyan könnyedén betörni és faltörőkosokkal begyújtva a kaput és áttörni, ércből és vasból, fémből csinálták a kapukat. Talán emlékeztek Ézsiás könyvének 45. fejezetében van, hogy az ércajtókat betöröm, vazzárakat leverem. Círus királynak profétálta ezt Ézsaiás. Bizony, a babiloni birodalomnak itt volt a vége, itt volt az utolsó napja. És amit még így elmondanák nektek erről, hogy, bocsánat, vissza, hogy építészetben hihetetlen, hogy mit teremtettetek. 100 méter magasan ott állt a hamis istenük Marduknak a temploma. Akkor itt oldalt Nebukadnecár feleségének kérésére a függőkertet is megcsinálták. Valamint tudományokban, nagyon meglepődtem, amikor hallottam, hogy a körnek a 360 fokos felosztását a babiloniaknak köszönhetjük. A 60 másodpercet, a 60 percet, az órát nekik köszönhetjük. Mélységes ismeretük volt az asztrológiáról. És ami szomorúbb, az asztronómiáról is. Okkult dolgokban, a sötétségben keresték és kutatták a hamis isteneket. Nagyon előjártak ezekbe a tudományokba. És ha egy szóval kellene jellemeznem ezt a birodalmat, talán emlékeztek egyik prédikációm, az asszírokat szadistáknak neveztem, a babilóniakat gőgös, büszke népnek. Fölé helyezték magukat mindenkinek és mindennek. Úgy gondolták, hogy legyőztünk minden birodalmat, akkor az azt jelenti, hogy az istenüket is legyőztük, és a mi istenünk a legnagyobb. A gőgösség birodalma volt, a büszkeség birodalma. Szintén Ézsaiás könyvébe talán emlékeztek, a sátánt így nevezte. A Babilon, a hajnalcsillag, aki lehullott. A büszkeség birodalma volt Babilónia. Ezen a gyönyörű kapun, az Isten kapuján szenvedéssel vonultak át, és sírással és nagy gyötrődéssel Izrael népe. Itt ünnepeltek, itt csináltak mindent. És mit lehet olvasni erről a királyról? Hatalmas bulit tart. Az utolsó napom. Hát hogy lehetséges ez? Egy fontos információt hadd adjak. Október 12-e előtt, 539-ben, a perzsa nép, az a perzsa hadsereg gyakorlatilag szétverte a babiloni sereget. És Babilon városa körül ott volt a perzsa sereg. Na most ebben az állapotban hogy lehetséges, hogy ez a király ilyen nagy bulit tart? Be van kapcsolva az erősítő, megy a tuc-tuc zene, gyönyörű nők, táncolás, literszámra vagy hordószámra ömlik a bor. Hogy lehet azt, hogy ilyen nagy bulit rendeznek? Talán két lehetséges válasz van. Az egyik a hamis biztonságtudat. Ők úgy gondolták, hogy ilyen hatalmas várfal véd bennünket, érc kapuk, amiket nem lehet áttörni, esélye nincs a perzsa seregnek, hogy áttörjön, ráadásul talán jön a segítség is, bulizzunk. Vagy a másik, amikor ez a éljünk a mának, holnap úgyis meghalunk, még egy utolsót bulizzunk. Nem tudom, talán az első közelebb áll az igazsághoz. Nem tudom, hogy jelenleg ti hogy értékelitek a világba zajló eseményeket. Mit láttok, mi történik? Bizony, a befektetési tanácsadók eléggé elfoglaltak. Mozgassuk a pénzt. Aranyba? Hova? Ingatlanba? Mibe? Lesz-e benzin? És akkor otthon csinálok egy benzin tartályt, telerakom benzinnel? Nem azt mondom, hogy nem kell előrelátónak lenni. De azt igen, hogy nem jó hamis biztonság tudatba lenni. Nem a pénzed a bankszámlán, és nem az ingatlanaid azok, amik megmentenek. A sereg ott van, az ítélet ott van. És hát, mit csinál ez a király? Mit csinál a bor hatására? Hozatja az arany edényeket. És ezek az arany edények honnan jöttek? Jeruzsálemből, Isten templomából. Ezek az arany edények kifejezték Istennek a tisztaságát és a szentségét. És ezt a szentséget gyalázta meg ez a király azzal, hogy ivott belőle. És ezen felül mi az, amit még csinált? Érdemes megfigyelni ezt a sorrendet, amit itt Isten igéje mond. Arany, ezüst, bronz, vas és kő, cserép. Talán erre is emlékeztek. Ezt a szobrot, ez Nebukadnecár látta álmába. És volt egy ember, volt egy férfi, aki megfejtette neki ezt az álmot, és elmondta neki, hogy Nebukadnecár, te vagy az aranyfej, te vagy a Babilon aranykorszakának a csúcsa, te vagy a király, te vagy a csúcsfej. És az utána lévő birodalmak, azokat mutatja ez a különböző anyag leírás. Majd Nebukadnecárnak volt egy másik álma, amikor azt álmodta, hogy egy nagy fát látott, a fákon gyümölcsök, madarak és állatok alatta, és ebből a fából, a terméséből el voltak tartva. Majd látta, hogy jött egy angyal és kivágta. És Dániel ezt az álmat is elmagyarázta Nebukadnecárnak. A negyedik és az ötödik fejezet között 30 év különbség van. Belsacár egy, hát azt lehet mondani, hogy ilyen királyi utódlás révén mondhatjuk unokájának, Nebukadnecárnak. Tehát családban vannak. És ez a király mindennek hátat fordított, amit mondjuk a legnagyobb király a végén tett. Nebukadnecár a legvégén elismerte Istent, a mennyek urának, elismerte az Istent annak, aki meg tudja lázni a gőgösöket, és fel tudja emelni az alázatosokat. És ez a király, hát hogy lehet ezt mondani, kihívta az Istent. Mint tudjátok, mint a Western filmekben, na, állj elő, harca fel, nem vagy te senki. Nem vagy te Isten, az én Istenem, Bél, na ő az, aki a legnagyobb, ő az, aki engemet véd. Majd a buli kellős közepén egyszer csak kiúzták a 220-at az erősítőből, tudsz zene megszűnt, hirtelen döbbenetes, félelmetes csend lett. Esetleg hallani lehetett, ahogy lehullottak a poharak ki a kezekből, az emberek kezéből, törtek széllyel, és döbbenten mindenki a terem egyik oldalán a falra meredtek. A lámpa mellett megjelent egy kéz. És az a kéz elkezdett írni. És a király, mit olvasunk? Elsápadt, remegtek a lábai, meggörnyedt, a félelemtől ezer ember előtt szinte összecsuklott, és remegett. Miért? Azért, mert a lelkiismerete szólt. Szólt a amúgy a lelkiismeret néha nem jól működik. Néha túl dumál bennünket, néha meg eltakar dolgokat. De amikor Isten beleszól a lelkiismeretbe, na az ijesztő, az rémisztő. És itt a király lelkiismeretébe beleszólt, hisz nem lehet minden nap ilyet látni, egyszer csak egy kéz az ujjal elkezd írni. És mit csinál az ember, amikor pánikba van? Fordul mindenhova. Fordul az okult dolgokhoz, fordul a bölcsekhez. Jöjjenek a bölcsek, gyorsan ide, nagy tudók. Gyertek, ti mindent meg tudtok magyarázni. Mondjátok el, hogy mit jelent, olvassátok el, mit jelent. És döbbenet ér a királynak, nem tudták elolvasni. Nem az, hogy nem tudták elolvasni, még a jelentését se tudták elmondani. És akkor a király még jobban rettegett. Még jobban félt, még jobban remegett. És hát itt jön anyuci, vagy itt jön a nagymama. Jön a királynő, az anyakirálynő, aki valószínűleg gyanús volt neki, hogy a tuc-tuc zene megszűnt, és mi ez a nagy csönd, vagy a szolgák vitték a hírt, és akkor jött az anyakirálynő. És mondta, hogy örökké éj király, szedd már össze magadat. Ennyi ember előtt nem kéne neked így viselkedni. És annyit mondott, hogy van egy férfi, van egy ember, akiben isteni lélek lakozik, akiben bölcsesség, isteni bölcsesség van. A tudományok ismerete. Van egy ember, aki tudja a titkokat, meg tudja fejteni. Van egy ember, aki az álmoknak a jelentését megmondja. A te atyád, Nebukadnecár idejében nagyra volt emeltetve. Ő volt a bölcseknek a vezetője. Hát, hívasd őt ide, majd ő megmondja neked a választ. Király összeszedte magát, megszívta magát, és hozták Dánielt. És elképzelem ezt a jelenetet, amikor Dániel belép a rémült, döbbent csendbe, a terembe, meglátja a falon a feliratot, és a szívébe öröm jött. Öröm. Mert az atyának, a népének az írása volt fent. Egyből elolvasta. Nem kellett neki gondolkodnia. Ő tudta még a jelentését is. És megállt örömmel a király előtt. Alázattal, tiszteletet megadva, de megállt a király előtt. Amúgy csak egy ilyen szösszeletnyi dolog. Eddigre már Dániel nem volt fiatal ember. 70-80 év körüli volt. És hogy viselkedett a király? Aki az anyukája hatására már ugye összeszedte, vagy a nagymamája hatására összeszedte magát. És gyakorlatilag egy ilyen büszke, gőgös hozzáállással. Ja, hát te vagy a foglyok közül való Dániel, te csak egy kis börtöntöltelék vagy. Hát azt hallottam rólad, hogy te itt megmondod a tutit. Hát nézd meg, senki nem tudta megmondani. Na, ha te most megmondod nekem, akkor aranynyakláncot kapsz, bíbor ruhát ölthetsz, és harmadik leszel a birodalomba. Azért csak harmadik, mert társuralkodó volt Belsacár, másod. Tehát az apja volt az uralkodó, ő másod, és akkor ő adta volna a harmadik helyet. És mi volt válasza Dánielnek? Alázattal, tisztelettel, tartsd meg! Tartsd meg, király! Nem kell nekem! Ez emlékeztet engemet arra, amikor az Úr Jézus 40 napon átböjtölt. És az ördög mit ajánlott fel neki? Fölállott neki mindent. Enyém minden hatalom menjen és a földön. Neked adom, és annak adom, akinek akarom, csak imádj. És Jézus visszautasította. Nem fogadta el. Kedves testvérem, ne fogadj el semmit, ami nem Istentől van. Ha férjet vagy feleséget keresel, és légy résen, ne fogadj el az ördögtől párt. Elfogadod, életed fog beleromlani. Ha az ördög mindig a legnagyobb vágyainkat akarja betölteni. Ha szegény vagy, vagy nehézségeid vannak anyagilag, ad az Isten hatalmat, ad az Isten, vagy ad az ördög hatalmat, ad az ördög pénzt, de közben börtönbe kötsz ki. Vagy ha tiszteletet úgy gondolod, hogy nem tisztelnek az emberek, nem vagy elég pozícióba, ad pozíciót, de majd a végén rabszolgájukká válsz. Visszatérve ide, a történetünkhöz. Dániel visszautasította a felajánlott jutalmat. Majd azért annyit mondott, hogy nagyon szívesen király, én elmondom neked, hogy mit jelent ez. És így válaszolt Dániel. Ó király, a felséges Isten királyságot, nagyságot, méltóságot és dicsőségedet adott atyádnak, Nebukadnecárnak. Olyan nagy hatalmat adott neki, hogy remegtek és rettegtek tőle a különböző nyelvű népek és nemzetek. Megölte, akit akart, és életbe hagyta, akit akart. Fölemelte, akit akart, és megalázta, akit akart. De amikor szíve fölfuvalkodott, és gőgösen megkeményedett, letaszították királyi trónjáról, és méltóságát elvették tőle. Számüzték az emberek közül, és csak annyi értelme maradt, mint az állatoknak. Vadszamarak között tanyázott, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, még el nem ismerte, hogy a felséges Isten uralkodik emberek királysága fölött, és ő azt ülteti trónra, akit akar. De te, Belszekár, aki fia vagy, nem aláztad meg magad, bár mindezt tudtad. Nem volt mentsége ennek a királynak. Tudta, hogy milyen az igaz Isten. Látta, hogy mi történt az ő nagyapjával. Tudott mindent, és ennek ellenére elkövette a szentségtörést, ennek ellenére elkövette a bálványimádást, ennek ellenére szembe ment, és magát Isten fölé helyezte. De azt az Istent, akinek a kezébe van életed és a sorsod, nem dicsőítetted. Isten minden egyes lélegzetünket, minden egyes mozdulatunkat, ahol megyünk, felkelünk, alszunk, járunk, minden az ő kezében van. És ez a király nem tisztelte Istent, és bizony megmérettetett. Megmérte az Isten. Isten megmér mindannyiunkat. Nem csak Belszekárt. Mindannyiunk megmérettetünk. Mindannyian mérlegre tettetünk. Hoztam egy patika mérleget, most lehet, hogy a hangosításba el fog menni a hangom, ne haragudjatok, de szeretném megmutatni azt, hogy hogyan mér az Isten. Egyrészt precízen, pontosan, jobban, mint egy patika mérlet. Tökéletesen megmér az életünket. És nagyon érdekes ez a mennyi, tekél upaszi. Olyan érdekes. 50, 51, 25. Valahogyan ezek a számok, ez a sékel, ez itt számokba kommunikált Isten. Egy pillanat, ezt így mutatom nektek. Így. És tökéletes, hibátlan mérlegen méri Isten a mi életünket. Mi alapján méri? Hát, most nézzétek ide, hogy ez vagyok én, jó? Beteszem ide. Látszólag, jó irányba billenik. De nézzétek csak ezt. Hú, van súlya. Ez a 10 parancsolat, amit Isten az ujjával írt. Azt lehet olvasni. Most én ezt ugye beleteszem, ha tudnám, de megpróbálom, hát kőkeményen elbillenik. Erősen elbillenik a mérleg. Azt lehet olvasni, hogy nincsen, tehát a 10 parancsolatot nincs ember, aki meg tudja tartani. Billenik a mérleg. 10 parancsolat. A másik, amihez mér minket Isten, önmagához. Saját magához. A saját szentségéhez. Azt mondja, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Isten a szentségéhez mér minket. És mi történik? Hát, erősen nem állunk meg Istennel szemben. És mi ennek a következménye? Megmér az Isten, és billenik a mérleg, és ítélet van mögötte. Ítélet a következménye. Mert könnyűnek tartottunk, könnyűnek mérettettünk. És azt lehet olvasni, hogy a mené azt jelenti, hogy számba lettél véve. Meg lettél mérve. Tekél azt jelenti, hogy Isten precízen, pontosan súlyra odarakta. A harmadik pedig az ítélet. Perész. Itt Dániel egy kicsit a párszintot átváltoztatta egy picikét szójátékkal, és bizony ez a perzsákat jelentette. És Itt lehet olvasni Isten igéjében, hogy Isten hogyan hasonlít bennünket. Mózes törvénye, ha valaki nem tartja meg, mi a következmény? Halál. És itt még van valami. Az pedig, hogy Isten ezen a mérlegen javít. Isten ezt a mérleget helyre akarja hozni. Ezt a helyzetet. És hogy hozta, hogy hozza Isten helyre ezt a helyzetet? Úgy, hogy az ő szentségéből át kell adnia, és Krisztus vérével át kell hozni a mi oldalunkra. Isten megment, és az ő vére át kell a mi oldalunkra. És ő vele már nem bizonyulunk könnyűnek. De szükség van erre. Szükség van, hogy Isten átjöjjön a mi oldalunkra. Ez pedig egyedül Jézus Krisztus vére által lehetséges. Ezt az igejet ide raktam, mert beszéltünk arról, hogy Istennek a keze az védelem és biztonság. De nézz ide, mi van ide írva legalulra. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Félelmetes dolog elutasítani Jézus Krisztusnak a megváltását, és félelmetes dolog elutasítani az ő vérét. Nem tud billenni a mérleg másképp, csak Jézus Krisztuson keresztül. Van-e keze Istennek? Ezt szakszóval úgy mondják, hogy antropomorfizmus, magyarosan, görög szóval, amikor emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel Istent. Ezt Isten megengedte a prófétáknak, hogy mi jobban értsük Istent. De Isten ennél még tovább ment. Lejött ide közénk. Emberré lett. És az a hatalmas, erős kéz, amit teremtett és alkotott, az a keresztfán átszögeztetett. És minden bűnünkért Isten Jézus Krisztus sújtotta. Az ítélet Jézus Krisztusra került. Ezt a történetet szerintem jól ismeritek. Egy asszonyt paráznaságon kaptak a farizeusok, és a törvény szerint mi várt rá? Halál. Meg kellett kövezni. Majd Jézus az ujjával írt a porba. Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek, és szépen eloldalogtak. És Jézus megkérdezte hogy az asszonytól, hogy asszony, hol vannak a vádlóid? Senki nem ítél el téged. Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezzél. János evangéliában ezt olvashatjuk, mert Isten nem azért küldte el a fiát a világba, hogy elítélje az embereket, hanem azért, hogy megmentse őket általa. Aki hisz benne, nem kerül ítéletre. Aki nem hisz, már ítélete alatt van, mert nem hitt az Isten egyetlen fiába. Ha nem hiszel Isten fiába, a mérleg erre az oldalra billeni, és könnyűnek találkozni. És ennek van következménye. Az ítélet, a pokolnak a tüze. De ha hiszel Isten, hiszel Jézus Krisztus megváltásában, átemeli Isten Krisztust a te oldalra, és nem a pokolnak a tüze, hanem a mennyországnak a boldogsága. Ez a Biblia üzenete. Ez az evangélium. És még egy gondolat Isten kezéről. Én a juhaim hallgatnak szavamra, én ismerem őket, ők pedig követnek engem, és én örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket a kezemből. Amit atyám nekem adott, az mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki az atya kezéből. én és az Atya egy vagyunk. Te melyik kézben vagy? Abban a kézben, amelyik bekerülni félelmetes, vagy abban a kézben, ahol védelmet, tökéletes védelmet találsz? Melyikben vagy? Ebben a teremben most, akárhogy is nézzük, kétfajta ember van. Az egyik az olyan, mint amikor Jézus találkozott a gazdag ifjúval. És Jézus azt mondta neki, hogy kövess engem. De ő azt mondta, hogy elszomorodott a szívébe, mert nagy vagyona volt. Volt valami akadály. Megakadályozta őt abba, hogy Jézust kövesse. Kedves testvérem, én most hozzád szeretnék szólni, mert ha nézzük ezt a Belszakár történetét, hogy lehetne megfogalmazni az üzenet lényegét? Nem tudom, hogy mit mondanátok. Miért irattatott meg ennek a királynak a története? Röviden annyit mondanák, mert nincs időd. Nincs időd. Nem tudod, hogy mikor ér el Isten keze. Nincs időd. Nem tudom, hogy mondtatok-e ilyet, hogy ugye az okos telefonokban ott vannak a naptárok, van, aki papíron szeret írogatni a dátumait. Talán nem követek el nagy hibát, azt mondom, hogy Isten naptárába elő vagy jegyezve. Elő vagyok jegyezve. És meg kell jelennem előtte. És Isten számon fog kérni. Mit tudok felmutatni Istennek? Könnyűnek találtatom. A bűneim súlya lehúz. Meg tudok-e állni Isten előtt? A Szent Isten előtt meg lehet-e állni? És azt tudom mondani, testvérem, hogy igen. Meg lehet állni, ha Jézus Krisztusnak a vére rajtad van. Mit jelent ez? Egyszerűen megnyitni a szívedet Jézus Krisztusnak, és kérni, hogy jöjjön az életedbe. És Jézus hűséges, ő belép, és onnantól fogva örök életed van. Senki és semmi ezt az örök életet nem tudja elvenni tőled. És a másik típus, lehet, hogy már gyakorló keresztény vagy, régóta szolgálod az Istent. Nagyon tetszik ez, hogy Dániel Istennel volt, az ő lelkével volt telve. Olyan ember volt, aki képes volt megmagyarázni a jeleket. Van egy jel a világ számára, van egy jel a rokonait számára, van egy jel a barátait számára, ez a kereszt. Tudják az emberek a keresztnek a jelét? Hogy mit jelent? Van, aki lefordítsa nekik? Van, aki elmondja, hogy mit jelent a kereszt? A kereszt jelenti az ítéletet. Isten megítélte a saját fiát. Miattad és miattam. De a kegyelem is ott van, hogy nem neked kell ott lenni. Nem nekem kell ott lenni. És hát szükség van Dánielekre. Kedves testvérem, legyünk Dánielek. Legyünk olyanok, akik visszük a jó hírt az embereknek. És még egy utolsónak ideírtam egy pillanat, így, van így, hogy nincs idő. Nem tudjuk, hogy a naptárba mikor kerül oda a mi határidőnk. És legvégén egy nagyon egyszerű kérdés. Mit írna Isten a te faladra? Hűtlen. Nem ismerlek. Mit írna oda Isten? Hogy azt írná, hogy jó van, jó hűszolgám? Atyám áldotta, gyere! Mit írna Isten a nemzet falára, Magyarország falára? Mit írna Isten a szombathelyi gyülekezet falára? Nem tudom, hogy mit írna Isten, de valamit hadd mutassak. Festő. Mi van ide felírva? Megbocsátva. És érted is azt, hogy mit jelent megbocsátva? Ezt üzeni az Isten ma neked. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, megvalljuk neked, hogy könnyűnek mérettettünk, könnyűek vagyunk, a bűneink súlya lehúz, és a te szentségedbe megállni nem tudunk. Üszkös fadarabok vagyunk, Urunk, nem vagyunk képesek a jóra, de köszönjük, Uram, hogy a te kezed kinyúlt felénk. Köszönöm, hogy te megsegítesz. Köszönöm, hogy engedted, hogy a te kezedet a keresztfán átszegezzék. Köszönöm, hogy a véred kiontatott értünk, és köszönöm, hogy meghaltál érettünk. Köszönöm, Úr Jézus, ezt a nagy kegyelmet. Köszönöm, hogy nem a saját erőnkben bízva, nem a mi bölcsességünkben, a nagyságunkban, hanem egyedül te benned bízva, tudunk majd megállni előtted. Urunk, kérlek add, hogy mindazok, akik most hallgatják ezt, mindazok, akik most itt vannak, hadd legyünk a jó oldalon. Hadd legyünk az áldottak oldalán. Kérlek, Uram, lép be az életünkbe, erővel és hatalommal. Tisztíts meg, távolítsd el azt, ami nem odavaló. Segíts, Uram, a te dicsőségedre élni. Segíts, Urunk, a te védelmedben maradni, és köszönöm, Uram, hogy a te kezedből senki és semmi nem vehet ki. Úr Jézus, kérlek, áld meg most bennünket, és a te áldásod legyen rajtunk. És köszönöm, hogy megbocsátasz. És ezzel a szívünkben, ezzel a reménységgel és örömmel akarunk élni. És segíts, Uram, beszélni rólad, elmondani másoknak, hogy van megoldás. És Uram, nem tudom, hogy milyen idők jönnek. Nem tudom, hogy az ítélet mennyire van közel, de azt tudom, Uram, hogy meg kell állnunk majd előtted. Add, Uram, hogy mindannyian a te fiad vére által vérében tudjunk megállni előtted. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket.
élmény mindig, amikor dicsőítésre készül az ember, és akkor én most nem is tudtam, hogy egyáltalán Sanyi fogja az igét hirdetni, illetve hogy miről fog beszélni. És ugye az Isten kezéről volt szó, bocsánató kezéről, és hát nem is
hettük, hogy amit választunk, vagy amit választottam éneket, hogy ehhez fog kapcsolódni, ez mindig egy megerősítés. És igen, ezt kéri tőlünk a mi atyánk, hogy menjünk oda az ő keze alá, mert ő igazából igen, olyan, mint egy atya, aki megsimogat, aki megbocsájt nekünk. És tényleg csak az ő kezében tudunk élni.
Oh,
csak a záró énekünk következik.
Kérlek benneteket, hogy foglaljatok helyet. Zárásként szeretném a hirdetéseket elmondani. Most nincs olyan sok, de annál fontosabb. Az egyik nem sokára közeledik a VP tábor, a gyermektábor. Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok érte. Mindenért, a szolgálókért, a résztvevőkért, a gyermekekért, a helyért. Jövő héten, 10-én lesz megtartva az úrvacsorai alkalmunk. Ugye általában minden hónap első vasárnapján van, de most úgy döntöttek, hogy átrakjuk ezt 10-ére, jövő hétre. Illetve, ami nagyon fontos, kimentek az e-mailek is, de kérlek, hogy mindenkinek hirdessétek, ha esetleg valaki nem tudná, akkor majd erre alapozzon, illetve számoljon a jövőben, hogy a 17-i vasárnapi istentiszteletünk nem lesz itt, mert a VP táborban lesz megtartva. Ugye egyrészben jön majd a Viktória, nem jutott eszembe, Fülöp Viktória, Brazíliából hazalátogat sok-sok év után, és így a VP tábort is megtekintés, ott lesz az istentiszteletünk ezzel együtt, az ő látogatása, és ott a gyermektábor az istentisztelet megtartva, jó? Tehát mindenképpen hirdessétek, és jusson eszetekbe, hogy aznap, vasárnap, 17-én, akkor ne gyertek, mert itt nem lesz senki. Köszönjük az ige hirdetés, Sanyi, és további szép napot, meg jó hetet kívánok mindenkinek. Forgassátok a szívetekben az ige hirdetés mondani valóját. Isten áldjon benneteket ezzel az Isten tiszteletünk véget ért.